Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Hálaadással, magasztalással, dicsérettel járulunk a te szent színed elé. Köszönjük, Uram, a mai összejövetelt, köszönjük a te kegyelmedet, hogy itt lehetünk és szólhatjuk a te igédet. Hálát adunk a világosságért, amit te adtál nekünk a szívünkbe, a te dicsőséges igéd által. Köszönjük a békességedet, rajtunk megnyugvó örömödet, kegyelmedet, ami növekszik folyton-folyton. És hálát adunk, Uram, a drága szent olajért, amivel bedörzsölsz bennünket, hogy az ellenséget ilyen módon is távol tartsd tőlünk a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szellemét, nyitott szívet, halló fület, látó szemet vallunk meg a hallgatóság felett az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, hogy a sötétség lepele lehullik a szemekről, és meglátják a te dicsőséges cselekedetedet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a jó jelentéseket, a jó híreket, megkötjük és lezárjuk a sötétség minden gonosz munkáját az életetek felett, elparancsoljuk tőletek az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és a szent vér hatalmát erősítjük meg felettetek. És teljes hatalmat veszünk az életetek felett, az otthonotok felett, a szeretteitek felett, a szolgálatotok felett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Mai köszöntésünk úgy szól, hogy a király szava megáll. Szeretettel köszöntünk benneteket. Lehetőségem volt több időt tölteni imában, és imádtok, illetve akik támogattak imában, és az én imám úgy látom, hogy felgyorsította az eseményeket. Az eseményekben előrehaladás történt, vagy látok. Egy kolonoszkópiai vizsgálatot ejtettem meg, amire egyébként, ez egy bizonyság lesz gyakorlatilag, hálát adok az Úrnak azért, hogy az ő kegyelme olyan hatalmasan velem volt, nyilván ti is olyan híreket hallottuk a vastagbél tükrözésről, hogy hát hú, hát az egy szörnyű dolog. Én is imádkoztam, meg tudom, hogy ima támogatást is kaptam bőséggel, és azt az igét hallottam meg, amikor Jézus azt mondja, hogy átmegyek a túlsó partra. Tehát nem úgy szánt hajóra, hogy hát ha a vihar meg a hullámok nem hoznak vissza, akkor talán átérek. és nem úgy állt hozzá, hogy hát esetleg a léket kap a hajó, akkor elsüllyedünk, hanem kijelentette, hogy mit fog tenni, hogy átmegyek a túlsó partra. Én meg kijelentettem, hogy átmegyek a túlsó partra, azaz minden probléma nélkül átjutok ezen a vizsgálaton. És szerintem fájdalomcsillapító injekciót osztottak vénába, semmit nem éreztem. Még az sem, amikor a nem budavalókat lecsippentették. Semmi, csak az, hogy kelhet föl. És azt mondta a doktor úr, hogy hát vannak itt emberek, hogy ne tudja meg, hogy mit művelnek. Azért mondom, hogy én is rossz hírét hallottam ennek a dolognak, hogy egy nagyon kellemetlen vizsgálat, de az úr adott ebből világosságot. Egyrészt a hívő tudja, hogy megkötheti a félelmet, a fájdalmat, minden gonosz munkát, és minden probléma nélkül átjutok a túlsó partra. Na most, aki nem hívő, vagy hívő, de nem tudja a hatalmát, elkezd félni, és mit tesz a félelem? Jobb nagyon szépen leírta, hogy odavozza azt, amitől fél. És kijelentés által azt vettem az úrtól, hogy önálluk nem csak a valós fájdalom jelentkezik, hanem amit még a sötétség erői okoznak. Tehát egy felnagyított fájdalom jelentkezik. Nemrégen hallhattátok ti is a pesti tanításban, hogy előjárónk azt mondta, hogy egyszer csak jött egy ilyen füstszerű pamacs, ráugrott a térdére és belenyilalt. Tehát a fájdalom így is előjöhet, előadódhat, nem kell ahhoz fizikálisan macerálni az embert. Tehát azoknál az embereknél, akik úgymond ordítanak, vagy nem tudják elviselni ezt a vizsgálatot, a félelemmel egyrészt odavozzák a sötétség erőit, plusz még a fizikai hatás. A kettő együtt felnagyítódik. Meg vagyok győződve, hogy az úrtól ezt így hallottam, és így vettem, és így osztom meg veletek. Nem engedtem el a természet feletti gyógyulásomat, de olyan korlátok léptek fel, amelyek nagyban akadályoznak a mozgásban, illetve minden feladat elvégzésében, és a környezetemre egy komoly teher hárul ez miatt, úgyhogy nem zárkozom el egy ambulás beavatkozás igénybevételére. Fölmerülhet a kérdés, és szoktam kapni tőletek is kérdést, máshonnan is kérdést. Ennek örülök, mert ez mindenki épülésére van. A kérdés az, hogy most mi határozza meg, hogy igei gyógyulás, vagy orvosi segítség. Hát mindenképpen az illetőnek a hite, és amiben van a békessége, az határozza meg. Mert senkire nem lehet, és én magam sem fogom rá tukmálni, hogy te aztán feltétlen meggyógyulsz az ige által, mert valamit nem úgy működtetünk. Ezt majd megkérdezik az úrtól, hogy ebben segítsen nekünk. A másik pedig, ahhoz, hogy valaki elmegy orvoshoz, ahhoz is hit kell. Mert hány olyan ember van, akit megműtöttek, és abban sem hisz, hogy az neki segít. Tehát, hogyha egy hívő orvoshoz fordul, akkor azért kell imádkozni, hogy az orvos kezét vezessék az angyalok, a Szent Szellem bölcsessége legyen vele, és én is megtettem ugyanezt, és azért vagyok benne biztos, hogy azt a műszert úgy tudta vinni, hogy én semmit nem éreztem. De nagyon hiszem, hogy tudok lenni az úr bizonysága. Egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy most előbb kapjátok meg írásban, mint elektronikus formában a örömhírmondó újságunkat. Az első oldalon található a bűn problémával foglalkozó cikk sorozat, és a fej lécen az olvasható, hogy a megigazulás a szent vér által adatik. Van egy pesti ismerősöm, akinek a Balatonnál van nyaralója, és korábban is már próbáltam az üdvösségimát vele elmondani, de amikor odaérünk, ahhoz a részhez, hogy az én megigazulásom ért, akkor ott mindig megáll, hogy hát én annyi mindent elkövettem, hogy nem érti, hogy a vér tesz igazá bennünket. Második oldalon a hit használatban, harmadik oldalon lett annyi bizonyság, hogy egy oldalt kiadott. A hátoldalon van egy megvallás, én hiszem, hogy ezt az Úrtól vettem, és ezt használom. A könyvünket, az első kötetből az 500 adagot erre a hétre ígérik. A Szántódi újságban is itt megjelent egy kis cikk. A szöveges rész ugyanaz, amit megtaláltuk a Frigy klinikán. És írtam még a Molnár Róbert evangelizációs szolgálatáról, és hogy sok ilyen polgármesterre lenne szükség. Valamikor évekkel ezelőtt a Békevárra írtam egy kis tanítást, és a kenetes ruhákról, és a végére odaírtam, hogyha valakinek erre szüksége van, mert olyan helyen lakik, ahol nincs gyülekezet, akkor kérjen. És az elmúlt napokban Bükkben van, Lillafüred és Szilvásvárad közötti részen, egy 30 éves hölgy, tehát befogadta az Urat, már leveleztünk egy párat, úgyhogy elküldtem neki, és gyermekáldásért hálát adunk az Úrnak, hogy ez a Baba projekt úton van. Folytatjuk az Isten érintése tanítás sorozatunkat. A hetedik rész következik, és a tanításunk címe a Jézusi minta. Az első igénk a János Evangélium 5.19-ben található.
Felele azért Jézus, és mondanékik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi.
Amen. A kenet növelésének a módja az evangéliumok tanulmányozása, illetve a jézusi alapelvek követése. Hogy olvastuk az igében, hogy Jézus azt tette, amit az atyától látott és hallott, nekünk is csak azt szabadna tennünk, amit Jézustól látunk. A tanítványok követték Jézust, látták a csodákat, és Jézus egy gyümölcsöző kilátást helyezett eléjük a János 14-ben, a 12-es versben. Tehát János 14-12-t olvassuk.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Amen. Mi is tanítványok vagyunk, és ugyanúgy vihetjük tovább Jézus cselekedeteit, mint ahogy ő tette. Mert a képességet a kenet által megkaptuk. Apostolok cselekedetei 4.20-ban olvassuk. Volt olyan időszak, amikor megtiltották azt a korai egyházban, hogy Jézus nevéről tanítsanak. Mit feleltek erre a tanítványok? Azt mondták, hogy nem tehetjük meg, hogy ne szóljuk Jézus dolgait. Tehát, hogyha mi is ilyen helyzetbe kerülünk, akkor hivatkozhatunk Apostolok cselekedetei 4.20-ra, de mi kezdjük a 14-esnél az olvasást, és olvassuk a 20-as versig.
Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt, mondván, mit cselekedjünk az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lett általuk, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondának nékik. Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg? Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
Amen. Amen. Tehát mi sem tehetjük meg, hogy az Úr Jézus dolgait, cselekedeteit ne hirdessük. Egy alapigazságot mondok, azokra fogsz hasonlítani, akikkel időzöl. Ugyanis a kenet vagy átragad tőlük, vagy ha nem felkentek, akkor a kenet rólad elillan, és elkezdesz hasonlítani a világi emberhez. A gyermekek főképpen, de az emberek is azt teszik, amit látnak és hallanak. És ezért nagyon veszélyes a gyermekek környezetében olyat tenni, ami nem helyes, mert ők akkor azt természetesnek veszik és utánozni fogják. Ahol nem hisznek a Szent Szellem erejében és a gyógyulásban, és hogyha ilyenek közé keveredsz, akkor lassan te is olyannal fogsz válni. Ne hagyd magad félrevezetni, mert te már láttad Istent cselekedni, és láttad az ő csodáit. János evangélium 5. fejezetéhez lapozzunk, és a 2-től a 9-esig olvassuk a Betesda tónál történteket.
Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt. Volt ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondani ki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondani ki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyoszójáját, és járt. Aznap pedig szombat volt.
Amen. Amen. Már megint szombaton dolgozott Jézus. Embereket gyógyított. Ez nagy botrány. Egyeseknek. Nekünk nem. Ennek a történetnek az üzenete a következő. Ha emberekre vársz, akkor lemaradsz a csodáról. Tehát a helyszín a Betesda tó, ott voltak a betegek hosszú ideje, évek óta, és arra vártak, hogy jöjjön az angyal, felzavarja a vizet, és aki elsőnek belép a vízbe, az meggyógyul. Képzeljétek el, hogy milyen tolongás lehetett ott, amikor megjelent az angyal, és a víz felkavarodott. Tehát sokan évek óta ott várakoztak, és egyszer csak Jézus megjelent közöttük, és oda megy az egyikükhöz, és megkérdezi. Akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy ez egy provokatív kérdésnek hangzik, mert hát azért volt ott, hogy meggyógyuljon, de Jézusnak meg volt ezzel a célja. Látni akarta a hitét. A szavaink keresztül, a cselekedeteink keresztül. És megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni? Az ember mit válaszolt? Kifogást hozott. Hogy nincs emberem, aki engem bevigyen, amikor az angyal felzavarja a vizet. De Jézus nem ezt kérdezte. Ő azt kérdezte, akarsz-e meggyógyulni? Jézus szavainak az értelme a következő. Én vagyok a te embered. Kelj fel és járj! Tehát még egyszer mondom a summáját ennek a történetnek, hogyha emberekre vársz, lemaradsz a csodáról. Jézusra kell várni. Még egy kérdés fölmerül ezzel kapcsolatban. Hogy Jézus miért csak egyetlen egy embert gyógyított meg itt a Betesda tónál? Nincs leírva benne. De Rodney egy kijelentést kapott, miután kíváncsi volt erre a válaszra, imádkozott, és egy pofon egyszerű, egy nagyon egyszerű választ kapott. A magyarázat az, tudja valaki? A többieknek volt segítője, ők annyira koncentráltak a segítőre, hogy mikor ragadja meg őket, mikor zavarodik fel a víz, hogy észre se vették, hogy köztük volt egy csoda. Lemaradtak a csodáról. Nekünk a vallásos lepel nélkül az evangélium erejében kell látni a dolgokat. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy háttöréseket akarunk. Következő értékes gondolat. Légy hű Isten elhívásához. A kenet nem vásárolható meg, de elkapható. A kenetet csak ott lehet megszerezni, ahol kiárad. Ha azt teszed, amire Isten elhívott, akkor az ő ereje rajtad keresztül meg fog nyilvánulni. Némelyek sajnos elcsüggednek a szolgálatban, hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők elképzelték, és beadják a derekukat, kudarcot vallanak. Abba hagyják a szolgálatot, épp akkor, mielőtt az áttörés megjelenik a küszöbön. Csak ezt nem látják. Tehát ezért nem szabad feladni, mert ott lehet az áttörés a küszöbön. Erre szokták mondani azt, hogy ha valaki Pestre utazik, akkor nem Martonvásárnál szálljon le vonatról. Isten az engedelmes szívűeket keresi. Egy hűségpróbát tart velük kapcsolatban, és hogyha kiállják a hűségpróbát, akkor ő ad a számukra előmenetelt. Még egy alapelv, amit már korábban hallottatok, hogy aki hű a kevésen, arra Isten sokat fog rábízni. Dávid felkenetését megtaláljátok otthon az 1 Sámuel 16-ban. Elég hosszú történet, úgyhogy most ebben nem merülünk bele, de elmondom, hogy miről szól. Dávid igen sokáig készült a szolgálatára. Ő gyermekként hűségesen őrizte a rábízott nyájat. Olyannyira, hogy még a ragadozókat is ártalmatlanná tette. Jött az oroszlán, jött a medve, és szabad kézzel lebírkozta őket, legyőzte őket. Nem is gondolta, hogy Isten egy napon majd egy óriással fogja őt szembeállítani. Isten választása Dávidra esett, két okból, mert a nyájához hűséges volt, és helyes volt a szívbéli hozzáállása. Szólt Isten Sámuelnek, hogy kenje fel Dávidot királlyá, Saul helyébe. Először a fiút be sem hívják a mezőről, de Isten nem feledkezett meg róla, mert szólt, hogy van még egy gyermek a családban, aki nincs itt, azt is hívják be. És amikor Saul meglátta, akkor tudta, hogy ő az, akit fel kell kenni királlyá. A szolgálók is néha ábrándoznak óriásról, de közülük némelyek nem készülnek fel az óriással való találkozásra, és nem hűségesek. Ma szinte mindenki gyors eredményt szeretne. De az Úr Jézus szolgálata nem egy gyors étterem, ahol pikpak kiszolgálják az embert. A siker nem más, mint megtenni azt, amire Isten elhívott. Egy neves szolgáló mondta a következőt, nem az számít, hogy hány fő van a gyülekezetedben. Hogyha Isten elhívása az, hogy egy kisebb létszámú csoport felé szolgálj, akkor légy boldog és elégedett azzal. Azon a helyen, ahová nem Isten vezérelt, ne vádd az ő megtartó kegyelmét. nem az elkönyvelt emberi siker számít, hanem az Isten elhívásához való hűség. Tehát az elhíváshoz kell hűségesnek lenni. Mit szeretnél majd hallani, amikor az Úrral találkozol? A Máté 25-21 szerint jól van, jó és hűséges szolgám, vedd át a jutalmat, és menj be az én örömömbe. Vagy azt szeretnéd hallani, hogy jól van, sikeres szolgám, a jutalmadat már megkaptad az emberi dicséretek által. Ugye nem ezt a másodikat. Isten kiválaszthat és felkenhet egyszerű, közönséges embereket, amire a vallásos körök azt mondják, hogy laikus. Vallásos körök szerint a Molnár Róbert is laikus, mert nem végzett teológiát, de olyan szépen tudja szólni Isten igéjét, mert ő elhívott és felkent. És az ilyen egyszerű, közönséges, zárójában mondom, hogy laikus elhívása is egyedül Isten érintésének az eredménye. És a sikerének a titka, hogy hűséges marad az elhívásához, hirdeti az igét, hirdeti az evangéliumot, könyveket ír, és nemzeti evangelizációs alkalmat tart, szervez, és még a kübekháza.hu weboldalon is van egy olyan pont, hogy ítélet, és ezen belül evangelizáció. Tehát egy önkormányzati weboldalon. Ez dicsőséges dolog nagyon. János 4.23. Korábban hallottátok már azt, hogy szükséges, hogy egy imádkozó életmódot kialakítsunk. De ez mellett szükséges, hogy egy imádó és egy dicsőítő életmódot is kialakítsunk a következő ige alapján. János 4.23.
De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul.
Amen. Az imádni szó a görögben jelenti azt is, hogy leborulni és megcsókolni. Az imádás nagyon fontos. Két héttel ezelőtt hallottátok azt, hogy amikor az ima konferencián voltunk, akkor az egyik pásztortársunk kapott egy betekintést a szellemi birodalomba, mert a zenei szolgálat átment egy dicsőítésbe. És amikor dicsőítjük az Urat, akkor az ő jelenléte megnyugszik rajtunk. Ahhoz, hogy az Úr szócsövei lehessünk, becsületes életmódra van szükségünk. Zsoltár 24-ben olvassuk a 3-as 4-es verset.
Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén, az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
Tehát a tiszta szívű, más szóval becsületes ember. És rögtön lapozzunk el a Zsoltár 15-4-es vershez, és ennek a második felét olvassuk csak, aminek az a lényege, hogy Isten tiszteli az adott szónak a betartását. Zsoltár 15-4.
De tiszteli az Urat félőket, esküjét meg nem változtatja, ha kárt vall is.
Tehát, hogyha egy keresztény valamit megígér, Istennek azt tetszik, hogyha még akkor sem áll el az adott szavától, hogyha neki az valamiért ugye nem olyan előnyös. Előjárunk egy esetben említett kivételt, hogy az adott szavunkat mikor ne tartsuk be, hogyha a Szent Szellem másképp vezet. De akkor illik a másiknak szólni, hogy ne várj a megbeszélt helyen, mert nem jövök, ezért és ezért. Na most el kell mennem a kórházba imádkozni például. De illik tudatni vele, hogy fölöslegesen ne átsorogjon. Néha az emberek ígérnek, és nem teljesítik. Ezért te ne várjál senkitől semmit. Inkább az adásra szántod a magad, és ne a kapásra. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ő választ ki a kenet hordozására. 1 Korintus 1-ben olvassunk igét, 26-29-ig.
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivatnak közületek bölcsnek, test szerint, nem sokan hatalmasnak, nem sokan nemesnek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
Amen. Még egyszer hangsúlyozom, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. Tehát milyen a szívbeli hozzáállása az illetőnek? Apostolok cselekedetei 8-ban, otthon olvashattok egy szakaszt, a Simonról, aki ördögi tudományokat folytatott, Apostolok cselekedetei 8-ban a 15-20-ig otthon elolvashatjátok. Ugyan ő is újjászületett, de nem töltekezett be Szent Szellemmel, amikor arra jártak a tanítványok, és látta, hogy a Szent Szellemet hogyan veszik, illetve milyen jelek és csodák történnek a Szent Szellem munkája által, és ekkor a Szent Szellem hatalmát pénzért akarta megvenni. Ma már hallottátok azt, hogy az erő, a kenet, az nem vásárolható meg. A Szent Szellem ereje csak az újjászületett hívőknek adatik, kegyelemből, ajándékképpen. És kérni kell, hogy meg van írva a Lukács 11.13-ban. Problémát okozhat, hogyha a kenet gyorsabban növekszik valaki élete felett, mint az ő jelleme. És baj, hogyha nem fejlődik ki nála a szellem gyümölcsei, a szellem 9 gyümölcse. Szeretet, öröm. És gyakorlatilag így a házassága és a gyermekeinek életéből hiányoznak a szilárd alapok. Tehát fontos, hogy a kenet is és az illetőnek a jelleme is egyformán növekedjen. Hogyha valaki nekiáll építkezni, akkor készített tervrajzot, költségvetést, hogy az mennyibe kerül. Hogyha valaki beáll az Úr Jézus szolgálatába, neki is ki kell számítania a költségeket, hogy mi az ára annak, hogy a rendelt helyére kerüljön. Egy katona, aki fiatal és agilis, az mindenre igent mond. Mindent elvállal, minden feladatot. Egyébként ezt várják el a katonáktól. Gondolkodás nélkül rávágja, hogy én megyek és megcsinálom azt a dolgot. Fiatalon nem tudják, hogy mit jelent az, hogy elköteleződés. És amikor mi új teremtések lettünk, mi sem nagyon tudtuk, és sok mindenre rámondtunk, hogy igen. Nem tudtuk, hogy mibe vágtuk a fejszénket. De hála az Úrnak az ő kegyelméből, azért ugye szépen haladunk előre veletek együtt. Kezdetben a saját képességeink szerint álltunk készen a szolgálatra. Ma viszont már átbillen a mérleg, hogy az Úr képessége szerint álljunk készen a szolgálatra. Pál ír arról, hogy amikor a leggyengébbnek érezzük magunkat, a Szent Szellem akkor tud a legnagyobb erővel megnyilvánulni. Amikor Saul ment a damaszkuszi úton, megjelent neki Jézus, elvesztette látását, Isten Ananiáshoz küldte, és Ananiáson keresztül tájékoztatta Sault, hogy az én nevemért milyen üldöztetésekben lesz részed. És Pál az üldöztetések ellenére a következőket mondja a 2. Korintus 12-ben. Olvassuk el a 7-től 10-ig. Előre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az itt szereplő tüske az nem betegséget jelent. Megnéztem a görögben, ez a tövis arculütést jelent. Tehát ahogy ő hirdette az evangéliumot, járta a vidéket. Számtalan arculütést kapott, mert bebörtönözték, fogdába tették, tehát verést kapott, hajótörést szenvedett. Tehát ezek az arculütések érték őt a szolgálata során. De hallgassátok, hogy milyen szépen ír.
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzékezz el tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Amen. Gyakorlatilag egy gonosz szellem, a sötétségnek egy gonosz szelleme volt az, aki mindig az útját megnehezítette különböző dolgokkal, és így kapta azokat a töviseket, a görög szerint az arculütéseket. De nem adta fel, hanem levelek legtöbb részét is ő írta. Mit válaszolt erre Isten? Hogy elég néked az én kenetem, az én képességem, az én kegyelmem, hogy mindezeken túllépj. Pál örvendezik akkor, amikor gyenge, mert az erőtlenség által tud Krisztus ereje megnyilvánulni. Halleluja. És még majd a gyógyítósor után azt is kifejtem, hogy miért van szükség az igének a megvallására. Tehát van három támpontunk erre. Akkor teszünk egy közös megvallást. Én a gyógyult vagyok. Megvallás a test helyreállítására. A hatalmi helyemről a győztesként feltámadt Jézus nevében megvallom, nem halok meg, hanem élek a véremben, és szent egészségben hirdetem az Úr dicsőséges cselekedeteit. Megfutom a pályámat, és betöltöm az elhívásomat. Folyamatosan ellenállok neked örök, és a talpam alatt tartalak örök vesztesként a Jézus nevében. Nem tűröm el a testemben a hazug tüneteket, megdolgálom azokat, teljes hatalmat veszek felettük, és lezárok minden rossz munkát. A Szent Lélek hatalma van felettem. Az isteni DNS részeként bennem van a gyógyulás program, amely felülír minden helytelen működést, az idegrendszeren csak helyes üzenetet továbbít a sejtjeim felé, így a házamban nincs rebellis építmény. Megvallom, hogy amit Jézusnak sincs egyetlen tünete, az én testem is hibátlan, a fejem tetejétől a lára ujjáig, mert azt a Szent Szellem felügyeli, és a kenet áradásával tartja karban folyamatosan. Hálát adok, Atyám, hogy a te végtelen kegyelmedből és korlátlan ellátásodból nekem és szeretteimnek bőséggel szolgáltatod a Krisztusi életet, amely folyamatosan munkálja a helyreállítást. Igényt tartok az isteni gyógyulásra, a szellem munkáira, a csodákra, és átveszem a szent örökségemet, a gyógyulást. Én a gyógyult vagyok Krisztusban, mert megvan írva, hogy a kereszten teljes körű megváltást nyertem minden betegségtől. Az ár ki lett fizetve az Úr Jézus szent sebei által. Nem a hazugságainak hiszek ördög, hanem az ige igazságának, ami szerint járok is. Az igén elmérkedve tisztán tartom az elmém szűrőjét,
így a szellememből kiáradó világosság elnyeli a sötétségre a kort. Amen.
Halleluja. Ez kemetteljes, ugye? Lábszárban van munka, gyógyulás munka szívben, van gyógyulás, ahol munkálkodik az Úr. Hét kezével nyújjatok ki, és mindazt, amit esetleg a pásztor nem mondott, azt is vegyétek el, és ahogy benne volt a megvallásunkban, hogy igényt tartok az isteni gyógyulásra, és átveszem a szent örökséget, a gyógyulást. A szent örökségben benne van a gyógyulás is. Kézrátételes szolgálat következik. Aki szeretne áldást, az a szőnyekhez járulhat. Az Irmát arra kérem, hogy a kézrátételes szolgálatban velem együtt vegyen részt, mert másik pásztorok is használják a kórházas szolgálatokat, tehát lehet olyan ajándékuk, ami fontos a számotokra. Most nem azt kell nézni, ugye, hogy kiteszi rád a kezét, hanem milyen ajándékot kapsz ezen a csatornán keresztül. Az Úr Jézusért jövünk, és hogy milyen edényt használ az Úr Jézus azon az alkalmon, ez egy másik kérdés. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, a Te gyermeket felett, hálát adunk az ő életéért. Köszönjük a szabad voltát, ami a Te kegyelmedből adatott. És köszönjük, hogy betöltöd minden szükségét, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermeket életéért. Köszönjük, Uram, a végtelen kegyelmedet, ami sokasodik felette. Hálát adunk, Uram, hogy használod a Te munkádban őt. És köszönjük, Uram, hogy Te bölcsességed van vele. A Jézus szent nevében. A názáreti Jézus Krisztus szent nevében levágjuk azokat a korlátokat, amelyek bármiben is akadályoznak. Megtörjük ezeket az akadályokat, korlátokat, a hegyeket elparancsoljuk az útból, és szabadulásnak, áttörésnek kell jönni az életedben, a Jézus nevében, és a szükségek betöltésének, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeket, életét, hálát adunk az ő szolgálatáért, az odaszánt szívéért. Köszönjük, Uram, a Te segítő jobbodat, amivel felemeled őt, megerősíted őt, bátorítod őt, és készíted az útját a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Megáldjuk őt a szeretteivel együtt, a Jézus Krisztus szent nevében. Az áldások teljességét szóljuk felettük, és sokasodjon meg a vetésetek bőségesen a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, hogy a Te örömöd, békességed van benne, és a kegyelmed növekszik felette. És köszönjük, Uram, hogy ő szabad minden kötéstől, minden problémától a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, hálát adunk, Uram, a növekedő kegyelmedért felette, megerősítésért, hogy szárnyaljon, mint a sas keselyű. Köszönjük, Uram, az ő életüket, a gyümölcsöző életüket, a Jézus Krisztus szent nevében. Az ér és vérrendszere tiszta, hibátlan és átjárható, mert a Szent Szellem felügyeli és tartja karban folyamatosan ezt a testet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a nyitott szívét. Köszönjük, Uram, az engedelmes hozzáállását a Te dolgaidhoz, a Te üzenetedhez és a Te igédhez, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a békességedet és a növekedő kegyelmedet felette, Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk az ő szolgálataiért. Sokasodást, növekedést szólunk e felett, és nyitott ajtókat, kapukat, lehetőségeket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Olajozott szolgálatot a Jézus nevében.
Halleluja, dicsőség az Úrnak, köszönjük, Atyám, a Szent Szellemedet, a vezetésedet, áradj kenet a 1 Péter 2.24 szerint. Köszönöm, Atyám, hogy beáradsz, és minden betegségtől, fájdalomtól Jézus nevében teljes szabadulás és gyógyulás adatik mindkettőjüknek Jézus nevében. Köszönjük az életüket, köszönjük a szolgálatukat, köszönjük a tanító szolgálatot, amit felénk nyújtanak. Köszönjük, Atyám, a békesség, Isten, látogassa meg őket, és a szabadításodat áraszt ki felők Jézus nevében. Áljuk, Atyám, magasztaljuk a Te nevelet Jézus nevében, köszönjük szépen. Halleluja, köszönöm, Atyám, minden kegyelmet kiárad feléjük Jézus nevében. Rasszambot, hogy elég nékik az én kegyelmem. Halleluja, dicsos.
Halleluja. Átmegyünk a túlsó partra, és elvesszük, ami a miénk. Kezünket hitel rátesszük a kelmékre, szövetekre, amit hoztatok. Kiárasztjuk Isten dicsőséges kenetét, a szent erőt. Áradj kenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, mi az igéből megtudhatjuk, hogy a kenet megtöri az igát, és hogy a kenet raktározódik a szövetekben, mert Pál apostol testőről is elvitték a kelméket, szöveteket, a szöveteket, és otthon a betegek, amikor a testükhöz hittel hozzáérintették, meggyógyultak, megszabadultak a sötét erők munkáitól, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, téged élet, Te voltál a kereszten, Te végezted be a munkát, és Te fizetted ki az árat a sebeid által. A gyógyultak vagyunk mi a Jézus nevében, mert megvan írva, hogy a kereszten teljes körű megváltást nyertünk, minden betegségre kiterjedően, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Egy kis üzenet. Pesti tanításból kaptok összefoglalót. A kenet első része volt a múlt vasárnap, és ez folytatódott tegnap gyakorlatilag. Bizonyáról hallottátok, hogy Kanadába visznek ki Bibliát tőlünk, mert végre rátaláltak egy pontos fordításra. Sok munka volt ezzel, mert meg kellett nézni sok esetben a héber és a görög szavaknak a jelentését. UFO-król is hallottunk mostanában. Egy biztos, hogy az UFO-k felett is hatalmunk van, amelyek a sötétség oldaláról vannak. Ugyanis az ördög legyőzetett, a szellem kardja nekünk adatott, és a szellem kardját pedig mi forgatjuk. Az ördög tudja, hogy meg van írva. De kíváncsi rá, hogy te is tudod-e, hogy az adott helyzetben veled kapcsolatban mi van megírva. Úgyhogy egy-két igével azért fel kell készülni, egy-két igét be kell a tárba tölteni. A kenet igát tör, és sok esetben a felkentek ajándékait használja az Úr arra, hogy valaki élete felett az iga megtörjön. Én még abban is kiárasztom a hitemet, hogy ahogy Benny Hinnhez odament egy hívő, és ő tette a kezét rá, és meggyógyult szív betegségéből, mert az Úr szólt ahhoz az asszonyhoz, hogy menjél fel, és imádkozzál érte, hogy ilyen módon is tud az Úr szolgálni felém. Úgyhogy továbbra is vevő vagyok. A világosság és a kenet az igében lakozik. Az ige szellemi eledel, és ezért nekünk naponta táplálkoznunk kell ezzel. Könnyebb megérteni a Bibliát, hogyha a tanítókönyveket valaki olvassa, vagy hallgatja a tanításukat. Ha netán a tünet visszajönne, akkor meg kell dorgálni, és annak el kell távozni. Az Ézsaiás 8.19, fölírhatjátok magatoknak, azt írja, hogy Istentől kell tudakozódnunk, és nem a csillagállásokból, és nem a jósoktól. Ézsaiás 8.19. Ez válasz arra, hogyha valaki nem tudja, vagy tanakodik, hogy most akkor horoszkópot nézzen, vagy az igét tanulmányozza. Azt mondta előjárunk, hogy egy esetben volt jelentősége a csillagállásnak, Jézus születésekor. Az ige gyümölcsöt terem, abban az esetben, hogyha mi használjuk, ha élünk vele, és akkor a hasznunkra van. A hit szép harca azt jelenti, hogy mi nyerünk, abban az esetben, hogyha az igén kitartunk. Az angyalok védelmeznek, hogyha erre felhatalmazást kapnak tőlünk. Az angyalok a megvallott ige alapján cselekszenek, ezt írja a Zsoltár 103.20-as vers, ez egy fontos ige. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, hallgatván az ő rendeletének szavára. Mi pedig az ige alapján tudunk rendeleteket hozni, és az angyalokat így lehet munkába állítani. Ne hagyd az angyalokat munka nélkül. És itt említeném meg az 5 Mózes 26.18-at. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled. Így szól az ige. Hogy az ő tulajdon népével leszel, amiképpen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod. Azaz, Isten azt kívánja ma folytonosan kimondatni velünk, hogy mik azok az áldások, amit Krisztusban nyertünk. Tehát valljuk meg az igét. Ez volt a második alátámasztás, és van egy harmadik is valahol. Az ige megvallásakor a hited összhangba kerül az igével. És ebben neked ki kell tartani, és meg fogod látni, hogy ott van az öröm. És képzeljétek el, amikor a kolonoszkópia előtti napon imádkoztam ezt a megvallást, este az ágyban feküdtem, és mondtam hangosan, elértem az utolsó bekezdéshez, és egy nevetés jött rám. De nem olyan nevetés, hogy én magamtól kikényszerítem a nevetést, hanem egy belső nevetés, és mondom, Uram, köszönöm, meglátogattál a te örömöddel. Ez így volt. Ez egy bizonyság, hogy az Úr ott volt. Hogyha valaki felé szolgálsz, utcán, családban, ismerősök felé, és a figyelmet, és a szót kezdenék elterelni a politika felé, meg az időjárás felé, akkor csak annyit mondjál, hogy most Jézusra összpontosítsunk, mert nála van a megoldás. Nekünk embercentrikusoknak kell lennünk, nem szolgálatcentrikusoknak, mert így lehet az embereket megnyerni Krisztusnak. Jézus eljött, írja János 10.10. Az Amplified, a bővített fordítás jobban kifejezi, hogy örömteli életet élhessünk. Jézus azért jött el, hogy örömteli életet élhessünk. Jézust a Szent Szellem vezérelte a szolgálatában, és aki választ adott Jézus szolgálatában levő cselekedetekre, mint a Betesda tónál ez a béna ember, akkor Isten tud cselekedni. Tehát nekünk választ kell adnunk, amikor az Úr valamit szól hozzánk. Tegnap volt például gyógyulás, gyógyító kenet ízületekre. Ízületekre szóltak helyreállítást. És akkor az érintettnek választ kell adni rá, hogy köszönöm, elveszem, ez az enyém. Mert ha csöndben marad, akkor ez olyan, mintha a boltban a pultról nem vennél le az árut, amit kért. Tehát választ kell adni. Néha fölmerülhet az emberekben a kérdés, hogy miért nem nyilvánul már meg az a gyógyulás, vagy az az anyagi áldás. Egy biztos, hogy a megvallást nem elég egyszer elmondani. Azt a megvallást mondd tovább. Mondd addig, amíg láthatóvá nem válik. Volt egy család, az édesapjuk a rák utolsó stádiumában volt, és mivel az orvosok azt mondták, hogy nem gyógyítható, a család kivette őt a kórházból, bevitte egy hotelszobába, és kikölcsönözték a Stan és Pan nevethetős filmeket, és meggyógyult. Ugyanis, ahol a szomorúság van, ott nincs hit. A hit és az öröm pedig karöltvel járnak. Ahogy a megvallás a szellemünkbe kerül, mert ugye saját fülünkkel is visszahalljuk, a hitünk kezd mind jobban kiépülni a saját szavainkba. Kihangsúlyozom, hogy a saját szavainkba. Sokszor emberek úgy mondanak dolgokat, hogy nem is hisz abban, hogy amit ő kimondott, hogy ez úgy lesz, vagy meg tudja tenni. Tehát fontos, hogy a saját szavainkba tudjunk hinni. Örösegyen történt nem túl régen, Keresztény utcájában egyik nagy papa, nagymama jött a rossz hírrel, hogy az unoka megszületett, de hát azt mondták az orvosok, hogy teljesen agykárosodott, és nem tudnak vele mit csinálni. És a keresztény kimondta felette, hogy nem lesz semmi baj. És már tegnap is kaptam a visszajelzést, hogy minden rendben van. Gyerek eszik, cumizik, és mindenki jól van. Tehát hinni kell a saját szavunkba. Ezért, hogy az valóságba is tudjon jönni. Előfordul, hogy az ember zúgolódik egy bizonyos utasításon, egy rendelkezésen. Ez azért van, mert az ember szíve azt a rendelkezést nem fogadta be. Az elme az mindjárt elkezd zakatolni. De miután az ember beengedi a szívébe, hogy hát ő a főnök, bizonyára a Szent Szellem vezette ebben valamiért, és elfogadom a döntését, onnantól kezdve békesség van. Tehát figyeljetek oda, hogyha valamiért van egy belső zugolódás, akkor azt kell megvizsgálni, hogy valamit valószínű nem fogadtál el. Nem engedted be a szívedbe, hogy igen, az úgy van. Másokat nekünk bátorítani szükséges, és másokban a hitet ébreszteni. Elismétlem azt a három pontot, hogy miért fontos az ige megvallása. Egyrészt a Zsoltár 103.20-ban benne van, hogy az angyalok csak akkor tudnak dolgozni, hogyha mi az igét, mint rendeletet megvalljuk. Az 5 Mózes 26.18-ban pedig Isten kívánja, hogy kimondjuk. És a harmadik pont pedig az volt, hogy az ige megvallásakor összhangba kerül a hitünk az igével, és növekszik. Halleluja! Köszönjük az Úrnak! Nagyon örülök, amikor kérdéseket kapok, mert ez mindannyiunk épülésére van. Szeretném elmondani, hogy különbség van a tanítás és a prédikálás között. Előjárónknak is van jegyzete. A jegyzet arra jó, hogy amit a Szent Szellem adott irányvonalat, azon maradjunk. Persze így is történik olyan, hogy közé beszúródik még valami, vagy netán kimarad. A prédikálás pedig az úgynevezett papír nélküli fejbeli szolgálat, amit a Szent Szellem felhoz. Tehát ez a kettő között a különbség. Többségében ti is inkább tanítást hallotok, mint prédikációt, vagy csak rövidebb lélegzetű prédikációt, de ugyanez a helyzet Pesten is szerintem, hogy inkább tanít Sanders pásztor, mint prédikálna. Még egy kérdés, amit többen föltesznek, hogy lehet-e úgy kötni egyházi esküvőt, hogy nincs meg a polgári? Azt a választ adtam korábban is, hogy nem, mert mindenhol az egyházban kérik a polgári esküvőt. És 1977-ben is így volt, hogy először elmentünk a tanácsra, meg volt a tanácsi esküvő, és utána mentünk délután a templomba. És ami hozzájött ma, az igei válasz, a Római Levél 13. fejezetében az első két vers. Hogy Isten elrendelte a hatóságokat, a hivatalokat, az államaparátust, És azt mondja, hogy ha nem engedelmeskedünk nekik, mármint az ő rendelkezéseiknek, törvényeknek, a földi törvényeknek, akkor Istennel kerülünk szembe. Tehát mivel a házasság az úgy kezdődik, hogy anyakönyvvezető elé áll a pár, jog szerint ott születik meg a szerződés, jog szerint az anyakönyvvezető előtt, és utána történik ugye az egyházi vonatkozása. Tehát Isten mindenre megadja a választ. Köszönjük az Úrnak! Arról szólt a Magdi bizonysága, hogy egy fekély ima és a kenetes zsebkendő hatására begyógyult. Köszönjük a türelmeteket, figyelmeteket, nyitott szíveteket. Jövő héten találkozunk.
Gyümölcsöző életet kívánunk nektek!